Kedves hallgatom! Dániel könyve 6. részének 17. versét olvassuk. Ekkor a király parancsára előhozták Dánielt, és az oroszlánok vermébe dobták. De a király ezt mondta Dánielnek: a te Istened, akit álhatatosan tisztelsz, szabadítson meg téged. Az a véleményem, hogy a király nem hitte el, amit mondott. Ez olyasmi lehetett, mint amit a félszívű keresztjének mondogatnak napjainkban. Valakihez így szólunk: az Úr majd gondoskodik rólad. De ha mi kerülünk olyan helyzetbe, akkor már nem bízunk benne ennyire. Dárius király hosszú úton jutott idáig. Elismerte, hogy Dániel istene mindenható, szuverén, és meg tudja őt szabadítani. Azt is látta, hogy Dániel hű maradt Istenhez. Dániel bizonyságtétele ebben a királyi udvarban, két uralmi rendszerben is csak csodának tekinthető. Tántoríthatatlan és bátor élete hatalmas bizonyságtétel volt Isten megmentő irgalma mellett abban a korban. Oda vittek egy követ, és a verem szájára tették. A király pedig lepecsételte gyűrűjével, valamint főrangú embereinek a gyűrűjével, hogy Dániel sorsán ne lehessen változtatni. Dániel könyve 6. rész 18. vers. Követ tettek az oroszlánok vermének szájára, és Dániel az éjszakát a veremben töltötte. Ezek a félelmetes és vad oroszlánok nem fogatlan, vén vadállatok voltak. Történetet hallottam arról az emberről, aki az állatkertben vállalt munkát, és arra kérték, hogy menjen be az oroszlánok ketrecébe, és etesse meg a vadállatokat. Amikor nem akarta ezt megtenni, a főnöke így szólt hozzá: ide figyelj, ezeknek az oroszlánoknak nincs foguk. A férfi így válaszolt: igen, észrevettem, de az ínyükkel is halálra tudnának engem rágcsálni. Dániel oroszlánjainak volt foguk, és azok veszedelmesek voltak, de azon az éjszakán az volt a legbiztonságosabb hely, mégpedig az oroszlánok verme. Azt hiszem, Dániel nagyon jót aludt az oroszlánok között. Érdekes, hogy a király sokkal jobban aggódott, mint Dániel, és valószínűleg nagyobb veszélyben forgott. Azután a király a palotájába ment, és böjtölve töltötte az éjszakát. Nőt sem engedett be magához, és kerülte őt az álom. Dániel könyve 6. rész 19. vers. A király nem tudott aludni, de Dániel igen. Dárius álmatlanul töltötte az éjszakát Dániel miatt aggódásában. Hajnalhasadáskor mindjárt fölkelt a király, és sietve odament az oroszlánok verméhez. Amikor odaért a veremhez, szomorú hangon kiáltott Dánielnek. Így szólt Dánielhez a király: Dániel, aki az élő Isten szolgája vagy, a te Istened, akit te álhatatosan tisztelsz, meg tudod-e menteni az oroszlánoktól? Dániel könyve 6. rész 20. és 21. vers. Nem tudom, hogy számított-e a király Dániel válaszára, de Dániel mégis megszólalt. Dániel így felelt a királynak: király, örökké élj! Az én Istenem elküldte angyalát, és az bezárta az oroszlánok száját, úgyhogy nem bántottak engem, mert ő ártatlannak talált engem, és téged sem bántottalak meg, ó király, semmivel. Dániel könyve 6. rész 22. és 23. vers. Király, örökké élj! Ezzel az udvarias és megtisztelő köszöntéssel válaszol Dániel. Mintha ezt mondta volna: jól aludtál az éjszaka? Természetesen a király nem tudott aludni, de Dánielnek jó éjszakája volt. Dániel nyilvánvalóan ugyanolyan védelemben részesült, mint három barátja a tüzes kemencében. Isten megtudta és meg is szabadította őt. elküldte angyalát, ez ugyanazt jelentheti, mint amit Nebukadnezár látott a tüzes kemencében. Maga a testet öltése előtti Krisztus jelent meg. Akkor a király nagyon megörült, és kihúzatta Dánielt a veremből. Ki is húzták Dánielt a veremből, és semmi sérülés nem volt rajta látható, mert hitt Istenében. Dániel könyve, 6. rész, 24. vers. A király szerette Dánielt, és őszintén örült életben maradásának. Dániel hitáltal szabadult meg. Ezek hitáltal országokat győztek le, igazságot szolgáltattak, ígéreteket nyertek el, oroszlánok száját tömték be. Zsidókhoz írt levél, 11. rész, 33. vers. Ezután a király odavitette azokat az embereket, akik bevádolták Dánielt, és bedobták őket fiaikkal és feleségeikkel együtt az oroszlánok vermébe. Még a verem fenekére sem értek, már is megragadták őket az oroszlánok, és összezúzták minden csontjukat. Dániel könyve, 6. rész, 25. vers. Dániel ellenségeinek aljas cselszövése lelepleződött. Családtagjaikkal együtt bedobták őket az oroszlánok vermébe. A kegyetlen oroszlánok most bemutatkoztak teljes vérszomjasságukban. Akkor Dárius király ezt írta a birodalmában lakó különböző nyelvű népeknek és nemzeteknek. Békességetek növekedjék. Dániel könyve, 6. rész, 26. vers. Dárius világra szóló rendeletet adott ki személyes bizonyságtételéről. Ugyanahhoz a békességhez jutott, amit Nebukadnezár megnyert. Lásd Dániel könyve 4. részének első versét. A békének ez a bizonyossága lett azé az emberé, aki az előző éjszaka nem tudott aludni. Elrendelem, hogy birodalmam minden tartományában rettegve féljék Dániel Istenét. Ő az élő Isten, aki megmarad mindörökké. Az ő királysága megdönthetetlen. Uralkodása végtelen. Ő megment, megszabadít, jeleket és csodákat tesz égen és földön. Ő mentette meg Dánielt is az oroszlánok karmából. Dániel könyve, 6. rész, 27. és 28. vers. Dárius megparancsolta, hogy az emberek féljék Dániel Istenét, és bizonyságot tett arról, hogy ő élő Isten, szemben a bálványokkal, és teljhatalmú. Dárius megismerte Istent az oroszlánok vermében történt csoda által. Ennek a Dánielnek aztán jó dolga volt Dárius uralkodása alatt, és a perzsa Círus uralkodása alatt. Dániel könyve, 6. rész, 29. vers. Dániel pozíciója biztonságos volt, és megmaradt egész élete végéig, ami Círus király uralma alatt következett be. Círus adott ki egy rendeletet, amelynek értelmében megengedte, hogy a zsidók visszatérjenek Palesztinába. Ezzel bezárul Dániel könyvének kimondottan történelmi szakasza. Ettől a ponttól kezdve a könyvben főleg látomásokról és proféciákról van szó, amelyeket Dániel kapott az alatt a hosszú idő alatt, amelyet idegen országban töltött. A 7. fejezet azzal foglalkozik, hogy Dánielnek látomása van a 4 vadállatról, vagyis a pogányok idejének 4 királyságáról, ugyanazokat a királyságokat és időszakokat mutatva be, amelyeket Nebukadnezár álmának szobra jelzett. A 7. fejezet Dániel könyvének egy új és az előzőtől eltérő szakaszát nyitja meg. Az első 6 fejezetben a történelmi éjszaka mutatkozott be a profécia világosságában. Az utolsó 6 fejezet a profétai világosságot mutatja a történelem éjszakájában. Míg a könyv első szakaszában a történelemre esett a hangsúly, Most a prófétai kijelentés emelkedik ki, de továbbra is a történelmi háttérből. Isten a négy állattal kapcsolatban számos látomást adott Dánielnek, amelyek eléggé kiemelkedőek. Dániel ezeket a látomásokat különböző korszakokban kapta. A hetedik fejezet látomását Bélsaccár király első évében kapta. A nyolcadik fejezetben levő látomást Bélsaccár király uralma harmadik évében látta. A kilencedik fejezetben Dárius első événél tartunk. A tizedik fejezetben Círus harmadik évében és a tizenegyedik, valamint tizenkettedik fejezetben levő látomást Dárius első évében kapta a próféta. Dániel nem jegyezte föl ezeket a látomásokat a megfelelő történelmi korban, hanem ezeket a prófétai látomásokat könyvének második szakaszában gyűjtötte össze. Nebukadnezár, Babilon királya nagyon éles elméjű férfi volt, aki hirtelen világhatalomra tett szert. Három kontinensre terjedt ki a birodalma. Elfoglalta Észak-Afrikában Egyiptomot, és voltak területei Európában is. Hatalmas birodalma volt, nagyobb, mint amit eddig ismert a világ. De Nebukadnezár kíváncsi volt a jövőre. Mi fog történni vele és birodalmával? Álmot álmodott egy több fémből készült szoborról, és Dániel által Isten megadta neki az álom magyarázatát. Dániel könyve második rész. Nebukadnezár szobra négyfajta fémből készült, nem ötből, hanem csupán négyből. Most Dániel négy vadállatról kap látomást, az oroszlánról, a medvéről, a párducról, és egy leírhatatlan, összetett vadállatról. Az utolsó, félelmetes kinézésű állatot még sohasem látták sem a szárazföldön, sem a tengerben, sem a levegőben. Egyszerűen nem létezik ilyen a valóságos világban. Miután Dániel látomásokat és álmokat kapott, nem gondolom, hogy túl sokat aludt azon az éjszakán. Valószínűleg jobban aludt az oroszlánok vermében, mint ezek után az álmok után. Elképzelem, hogy miután Isten álmot adott Nebukadnezárnak a szoborról, és Dániel megfejtette az álmot, bizonyára nagyon zavarban volt. Mint az Ószövetség ismerője és követője, Dániel ismerte a Dáviddal kötött isteni szövetséget, hogy majd valaki érkezik Dávid családjából, aki a világ ura lesz. Most Nebukadnezár álma négy királyságának láttán azon gondolkodhatott, hogy Isten miként tervezi majd a Dávid családjából származó uralkodónak a föltámasztását. Dániel könyvének további része válaszol erre a kérdésre. Megadja az előre megírt világtörténelmet, amely a leírása óta eltelt 2500 év alatt a legapróbb részletekig beteljesedett. Isten beszél Dániellel a négy vadállattal kapcsolatos látomás által, hogy megnyugtassa szívét, és megadja nekik a szükséges információt. A szobor látomásában a királyságok külső ragyogása és dicsősége bontakozott ki. Erről tudta Isten, hogy majd megragadja Nebukadnezár figyelmét. De a Dánielnek adott látomásban Isten megengedi, hogy meglássa a királyságok valódi belső természetét és jellegét. Mik ezek a királyságok? Olyanok, mint a vadállatok, vérengzők, és mindegyikük gyilkos pusztító. Dániel látomásának négy vadállata természetesen megfelel a Nebukadnezár látomásában megjelent négyfajta fémből készült szobornak. Gibbon, a történész, aki keresztjén volt, ezt mondta: a négy birodalmat világosan le lehet írni, és a rómaiak legyőzhetetlen hadseregét olyan szemléletesen leírják Dániel proféciái, mint Justinus vagy Diodorus történelmi följegyzései. A következő felsorolás összegezi, hogy a két látomás és a négy királyság miként függ össze. A második fejezetben van leírva a több fémből készült szobor látomása. Az aranyfej megfelel a hetedik fejezetben leírt négy állat közül az oroszlánnak, ami Babilont személyesíti meg. Az ezüstkarok megfelelnek a medvének, vagyis a méd-perzsa birodalomnak. A rézordalak megfelelnek a leopárnak, tehát a görög-macedón birodalomnak. A vasláb, a vasból és agyagból készült talpak azonosak az összetett állattal, vagyis Rómával. Négy szél korbácsolja a négy tengert. Babilónia királyának, Bélsatszárnak uralkodása első évében álmot látott Dániel, és látomásai támadtak fekvőhelyén. Az álmot leírta, és a főbb dolgokat elmondta. Dániel könyve, 7. rész, 1. vers. E látomás ideje történelmileg Bélsatszár király első évének felel meg, tehát az aranyfej, vagyis Babilon vége felé járunk, amely uralta a világot. Bélsatszár uralkodott Babilonban azon az éjszakán, amikor Gobriász a város fala alatt, ahol valamikor a csatorna vize folyt, bevonult hadseregével, és elfoglalta a várost. A látomások érzékeltetik, hogy az első három vadállat az első látomásban jelenik meg, a második látomás csak a negyedik vadállattal foglalkozik, és a harmadik látomás színhelye a mennyben van. Ezért itt valójában három látomás van följegyezve. Az álmot leírta. Dániel ekkor háttérbe szorult Babilonban, és azt hiszem, több lehetősége volt arra, hogy Isten igéjére és az írásra fordítsa figyelmét. Talán ebben a korban jegyezte föl Dániel könyvének első szakaszát. Ezeket mondta el Dániel. Éjszakai látomásomban azt láttam, hogy az ég négy szele felkorbácsolta a nagy tenger. Dániel könyve, 7. rész, 2. vers. A négy szél tombolva fújt a nagy tengeren, vagyis a földközi tengeren, mert azt a tengert nevezték így. A szelek az agitálást, propagandát, közvéleményt és háborgást mutatják. A tenger a tömegeket, a csőcseléket és a pogány népeket jelenti. A Jelenések könyvében olvassuk. Oda jött hozzám az egyik a hét angyal közül, akiknél a hét pohár volt, és így szólított meg engem. Jöjj! Megmutatom neked a nagy parázna büntetését, és aki a nagy vizen ül. És így folytatta. A vizek, amelyeket láttál, amelyeken a parázna asszony ül, a népek és seregek, a nemzetek és nyelvek. Jelenések könyve, 17. rész, 1. és 15. vers. Ezért a tenger a pogányoknak ez a keverék népsége az egész világon. Imádkozzunk! Mennyei édesatyám! Arra kérlek, hogy adj éberséget és figyelmet, amikor tanulmányozom Dániel próféta könyvét. Segíts megértenem múltbeli és mai napra szóló üzenetét egyaránt. Az Úr Jézus nevében kérlek, hallgass meg engem. Ámen.